Szóval, hogyha mindenki megvan, akkor lehet, hogy jobban szeretnétek ma ott lenni, ahol, amit ez a kép mutat, de szerintem sokan lehet, hogy ott vannak közülünk, de mi most itt vagyunk, és itt fogjuk Isten dicsőíteni, és ez a kép is Isten dicsőíti valahol, mert mutatja azt a gyönyörű természetet, amit ő megteremtett. Mutatja a szelet, amit lehet használni a vitorlázáshoz, a vizet, a hegyeket. Úgyhogy minden arra utal, hogy Isten milyen nagy dolgot művelt akkor, amikor megcsinálta ezt a világot, és amikor megteremtett titeket, meg engem is, hogy itt éljünk ezen a földön. Úgyhogy ma ezt fogjuk megköszönni Istennek, és ezért fogunk hálát adni, és ezért fogjuk dicsőíteni. Aki esetleg, van valaki, aki most van itt először esetleg, és fölteszi a kezét? Nincs, mindenki volt már itt. Nem baj, azért azt jól tudjátok, hogy mi a célja ennek a gyülekezetnek, és miért hoztuk létre. Az lenne fontos, hogy Budapestnek ezen a részén legyen egy olyan közösség, egy olyan keresztény közösség, ahol emberek Jézus Krisztussal találkozhatnak, és esélyük van arra, hogy megváltozzon az életük. És akiknek ez már megtörtént az életében, és akik itt vagytok, vagy itt vagyunk, azoknak egy kicsit az a felelősségünk, hogy másoknak is az esélyt megteremtsük, elvigyük nekik a hírt, hogy jöjjenek ide, és kezdjenek el ismerkedni Istennek a kijelentésével, és hát, ha meg fogják egyszer ismerni Jézus Krisztust, és meg fog tudni változni az életük tőle. Tehát ezért van a sarokkő gyülekezet, a honlapunkat ismeritek, ezen folyamatosan tudjátok követni az eseményeket. Ma is lesz gyerekóra, Zsuzsa lesz a gyerekekkel, tehát majd amikor Kálmán elkezdi az ige hirdetést, akkor majd utána a gyerekeket el fogjuk engedni. Az ovisokkal ki lesz ma? Nem látom a kezeket, akkor Zsuzsa lesz az ovisokkal is, lehet. Oké. Okay. A mobiltelefonokat vegyétek elő, és nézzétek meg, hogy le vannak-e halkítva. És hogyha le vannak halkítva, akkor álljunk föl az első énekre legalább. Utána mindenki szabadon dönthet, hogy leül, vagy állva marad. De most az első éneknél maradjunk állva.
Hogy hálát az Úrnak, a Királynak, nem szűnik meg szerelme, mert Isten jó, mindent ő teremtett, nem szűnik meg szerelme, áld őt, őt áld.
Még egyszer, ad hálát az Úrnak!
Hogy hálát az Úrnak, a Királynak, nem szűnik meg szerelme, mert Isten jó, mindent ő teremtett, nem szűnik meg szerelme, áld őt, őt áld.
A karját kinyújtva,
a karját kinyújtva csodát tesz, nem szűnik meg szerelme, mert újjászült szent lelkével, nem szűnik meg szerelme, áld őt, őt áld, áld őt, őt áld, mert végtelen hűsége és végtelen szava, és végtelen erővel velünk van. Mert végtelen hűsége és végtelen szava, és végtelen erővel velünk van, velünk van. Reggeltől napestig nem szűnik meg még szerelmem. Kegyelme újra tovább visz, nem szűnik meg szerelmem. Áld őt, őt áld. Áld őt, őt áld. Mert végtelen hűséged, és végtelen szavad, és végtelen erővel velünk van.
Olvassuk, jó? Ezt a 63. Zsoltárból. Ó Isten! Együtt lehet hangosan olvasni, jó?
És két slide lesz.
Ó Isten! Te vagy Istenem! Hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem! Utánad sóvárok testem! Mint kiszikkadt kupár, víztelen föld! Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem.
Mint szarvas hűs folyó vízhez, úgy vágyik lelkem Istenhez. Ő megszabadít, s elveszi minden terhet. Kegyelme újra átkarol, lelkemről minden lánc lehúl. Megvigasztal, s az, ami fájt, emlék csupán.
Mint szarvas hűs.
Mint szarvas hűs folyó vízhez, úgy vágyik lelkem Istenhez. Ő megszabadít, s elveszi minden terem. Kegyelme újra átkarol, lelkemről minden lánc lehúl. Megvigasztál, s az, ami fájt, emlék. Csupán,
csak ő és én,
csak ő és én, nem kell más,
nem leszek többé az, aki voltam rég. Mert ő rám talál, és megfordult a világ szíve létein, és bármit megtenné. Mint szarvas hűs folyó vízet, úgy vágyik lelkem Istenet, még szabad nincs, a szívünk a lelkem. Kegyelme újra átkarol, lelkemről minden lánc lehúl, megvigasztás az, ami fáj, emlék. Csak ő és én, csak ő és én. Nem kell más, utána várom. Jelen létében csodálom szépségét. Soha nem leszek többé az, aki voltam rég, mert ő rám talál, és megfordult a világ szívem érte én, és bármit megtenné, hogy házában maradja csak ő és én. Minden áldás kút forrása, hangod szívem hálára. Kegyelmed, mint folyó ára, soha nem fogy irgalmad. Legyen által taníts engem, áldani téged szüntelen. Nagy mélységből ki segítségem csak tőled jön, benned bízom Istenem. Kegyelmedből vezess végig, amíg hozzád érkezem. Nélküled jártam saját utamat, Jézus, te mégis kerestél. Nagy veszélyből mentettél, drága áron megvettél. Adosságom eltörülted, véred mindent fizeted, jóságod még nehéz. itt a szívem, tartsd kezedben, pecsíteldet. Hadd ne térjek, hadd ne térjek tőled újra el, Istenem, őriz engem át, itt a szívem, tartsd kezedben, pecsíteld el örökre. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret, békét akar, nem zordít életet. Örvendjetek, örvendjetek, Jézus az Isten fia.
Pálnak a Filippiekhez írt leveléből olvasok két verset, 4. fejezet, 6. 7. vers. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Két dolgot röviden kiemelnék ebből a felolvasott igéből. Az egyik, hogy semmiért se aggódjatok, a másik pedig, hogy meg fogja őrizni a szíveteket. Nagyon egyszerűnek tűnik ez a felszólítás, de ha belenézzünk egy kicsit, vagy visszanézzünk az elmúlt hetünkre, nézzetek egy kicsit vissza, volt olyan, amiért aggódtatok? Kicsi dolog, vagy nagy dolog? Szerintem mindenkinek volt, nekem is volt ilyen. Tehát hiába egyértelműen Isten megüzeni nekünk, hogy ne aggódjunk semmiért, folyamatosan aggódunk. És miért van ez? Leginkább azért, mert elfogy a bizalmunk Istenben, hogy ő, ha megígérte, akkor meg fog bennünket őrizni. Tehát nagyon egyszerű, mégse tudjuk megtartani, mert az a bizalom, az elhalványul, a hitünk összemegy, és folyamatosan gyengék vagyunk. A másik meg fogja őrizni a szíveteket. Miért nem azt írja itt Pál apostol, hogy meg fog őrizni benneteket? Az lenne a legegyszerűbb, akkor nem kell foglalkozni semmivel, úgy egy az egyben meg leszünk mindentől őrizve, de itt kimondottan felhívja a figyelmet, hogy a szívünket fogja megőrizni Istennek a békessége. Csak egy személyes emlék, hogy a gimnáziumban, mikor azon vitatkoztunk, hogy mit írjunk az érettségi tablóra, én egy református gimnáziumban jártam a 80-as években Debrecenben, tehát a szokás volt, hogy felírunk valamit a Bibliából a tablóra. A végén azt az igét választottuk, és már meg nem tudom mondani, hogy miért. Szerintem nem volt bennünk az a bölcsesség, ami innen is jön, ami a példabeszédekben nagyon hasonló, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzétek meg a szíveteket, mert abból indul ki minden élet. És itt pont erre, nekem ehhez kötődik egy kicsit, hogy Isten a szívünket célozza. Minden más nem olyan fontos, de a szívünkből indul ki minden. Minden jó és minden rossz a szívünkből jön. És ez nagyon sok helyen megjelenik a Bibliában, nagyon sok egyéb részben, hogy amit kimondunk, az minden a szívünkből jön. Tehát nem a szánk, meg a nyelvünk, hanem minden a szívünkből jön. Tehát ezért nagyon fontos az, amire itt felhívja Pál a figyelmünket, hogy Istennek a békessége a szívünket fogja megőrizni. És nagyon jól rimelt erre az egészre, erre a verse, amit énekeltünk most előtte, hogy örvendjünk, mert Jézus Krisztus az, aki mindenre a megoldás. Ahhoz viszont, hogy ez legyen, ahhoz be kell lássuk, hogy bűnösök vagyunk, és meg kell bánnunk a bűneinket, meg kell mindannyiunknak bánni a bűneinket, és kérnünk el Jézus Krisztus, hogy jöjjön és szabadítson meg belőle bennünket, úgyhogy imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, itt állunk előtted most a bűneinkkel, a szívünknek a ronda oldalával. Köszönjük neked, hogy te figyelembe veszed azt, hogy mi milyenek vagyunk, és nem veszed figyelembe azt, hogy mi milyenek vagyunk. Köszönjük neked azt, hogy te úgy állsz hozzánk, hogy azt akarod, hogy nekünk a lehető legjobb legyen. Pedig mi sokszor nem így állunk te hozzád. Sokszor elfelejtjük, hogy mit ígérsz nekünk. Elfelejtjük azt, hogy számtalan dologban bizonyítottad, tényszerűen megmutattad nekünk, hogy te gondoskodni szeretnél rólunk. Hogyha mi veled tartunk, akkor nekünk semmi bántódásunk nem eshet. Itt is ebben az igeversben felhívod rá a figyelmünket, hogy ne aggódjunk. Ne aggódjunk, hanem beléd vessük a bizalmunkat. És megígéred azt, hogy ha ez így van, akkor te megőrzöd a mi szívünket. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy az elkövetkező napokban, az elkövetkező héten juttasd eszünkbe, akkor, amikor éppen elkeseredünk, amikor elkezdünk aggódni, amikor azt hiszük, hogy összecsaptak a fejünk fölött a hullámok, juttasd eszünkbe ezt az ige helyet, ahol azt mondod, hogy ne aggódjatok. És juttasd eszünkbe azt, hogy miért nem kell aggódnunk, hogy te eljöttél erre a világra, magadra vetted a bűneinket, és mi innentől kezdve, hogyha elfogadunk téged, ha veled akarunk élni, akkor csak ki kell mondanunk, hogy szeretünk téged is, és kérünk, hogy válts meg bennünket. És ez olyan egyszerűen hangzik, és mégis olyan sokszor olyan nehéz ezt megtenni. Köszönjük neked, hogy dicsőíthetünk téged, köszönjük neked, hogy ebben a bizalomban, ebben a kegyelemben élhetünk nap, mint nap. Amen. És akkor szeretném bemutatni a mai prédikátorunkat. Talán nem nagyon kell bemutatni. Talán két héttel ezelőtt lett presbiter ebben a gyülekezetben, Kálmán, Kovács Kálmán. És most, hogy a Robiék ugye 3 hétig Amerikában vannak, most Kálmánon a sor, hogy elmondja nekünk, hogy az elmúlt héten mit olvasott a Bibliában. Én már tudom, hogy melyik könyvben, mert láttam tegnap a PPT-t. Hogy ebben a könyvben milyen üzenetet talált nekünk, amit ma el fog mondani. Kálmán, gyere.
Jó reggelt, sziasztok! Először is elküldenénk a gyerekeket a gyerekórára. Itt a lehetőség. Ja. Kezdjük azzal, mielőtt bele mélyedünk Jónás könyvébe, ez lesz a mai igerészünk, vagyis részeink, mert elég hosszú, tehát Jónás könyvben 4 fejezetből áll. Szeretnék egy picit beszélni erről, szeretném hívni Júcsit, hogy olvasd föl ezeket a részeket, hogy egy picit ilyen gyors talpalóban kicsit felfrissítsük Jónás történetét a fejünkben.
Itt szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához. Indulj, menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szeret bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Az emberek azonban megpróbáltak kielvezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt. Ne terheljen bennünket ártatlan vér. Mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, és beledobták a tengerbe, a tenger pedig lecsendesedett. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és ez lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a halgyomrában. Jónás ekkor a halgyomrában Istenéhez, az Úrhoz imádkozott, az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek. 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba 1 napi járásra, és ezt hirdette. Még 40 nap is elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy mindenki megtérte maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még otthon voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, szereteted nagy, és visszavonhatod még a veszedelmet. Most azért, Uram, vedd el az életemet, mert jobb nekem meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy rendelte, hogy nőjön ott egy bokor. Az felfutott Jónás fölé, és árnyékot tartott a feje fölött, hogy megvédje a rosszulléttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy rendelte, hogy másnap, amint hajnalodni kezdett, megrágja egy féreg a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy rendelte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájúldozott és halált kívánt magának, és azt mondta, jobb nekem meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, hogy haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egyik éjjel felnőtt, a másik éjjelre pedig elpusztult. Én pedig ne szálljam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12x10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között. És ott a sok állat is.
Köszönöm, hogy bírtátok ezt a hosszabb részt velem. Van egy barátom, aki régen mesélt nekem egy történetet magáról. Amikor egyetemista volt, egy keresztény egyetemre járt, és misszionáriusnak készült. Egy nap eldöntötte, hogy szakítani fog az akkori barátnőjével. Úgy érezte, hogy szakítania kell vele, mert nagyon messze lakott tőle, minden pénze és ideje ráment az utazásra, hogy vele legyen. Még a jegyei is leromlottak a tanulmányai, amiatt, mert annyit ment, próbált vele időt tölteni, bele lenni. érthető módon nagyon nehezen hozta meg ezt a döntést, bár tudta, hogy helyes, hogy Isten valahogy erre vezeti, de nagyon szenvedette miatt. Utolsó vonatútjára indult a lányhoz, hogy elmenjen szakítani vele. Odafele először csalódottságot érzett, ami hamar átment egy igazságtalanság érzésbe, majd lázadásba és haragba. Haragba Isten ellen. Annyira, hogy amikor odaért a vasútállomásra, eldöntötte, hogy haragos szívvel fog imádkozni Istenhez, és eldöntött, hogy megmutatja Istennek, hogy Isten, hogyha én nem akarom, akkor te nem tudsz engem használni. Ezzel is, mint egy próbálva Istent rávenni arra, hogy tegyen már valamit az ügye érdekében, hogy ne kelljen szakítania a lánnyal. Sőt, úgy döntött, hogy elijeszti az embereket Istentől. Kemény szívvel leült egy padra a peronom, és kereste a lehetőséget, hogy beszélhessen az emberekkel. Épp hogy leült, észrevett egy öltönyös embert, akinek az ölében volt az aktatáskája, és kiben nyitogatta, és nézegette a tartalmát, közben jobbra-balra tekintve, mintha valamit rejtegetne. Oda ment hozzá, és azt mondta neki, bűnös vagy, és Isten ítélete van rajtad. El fogsz kárhozni, ha meg nem térsz. Az úriember rémülten nézett fel rá, majd elkezdte mesélni neki, hogy ő hisz Istenben valójában, de nagyon fél attól, hogy mások is megtudják, hogy ő hívő, és retteg a visszautasításoktól. Majd kinyitotta az aktatáskáját, és megmutatta, hogy egy darab Biblia volt benne nyitva, amit rejtegetve olvas. Nehogy valaki meglássa. A barátom megszánta ezt az embert, és végül bátorította őt a hitében, majd felszállt a beérkező vonatra. De hamar visszatért eredeti gondolataihoz. Oké, most az egyszer, de nem tudsz még egyszer használni engem, ha én nem akarom. A vonaton leült, és két sorral lejjebb átelemben vele egy kemény, olyan rocker kinézetű ember ült a vonaton, újonnan kiszemelt áldozatára tekintve várta a megfelelő időpontot, hogy lecsaphasson. Meg akarta várni, amíg éppen leszáll, hogy még jobban elérhesse célját vele. Sajnos ez a rocker éppen addig ment, ameddig ő. Így amikor már látta, hogy itt az idő le kell szállnia, felállt a rocker, és elindult a kocsiban, hogy leszálljon. Abban a pillanatban, amikor odaért mellé, felugrott, odaállt ilyen közel az orrához, és elkezdte kiabálni az arcába, bűnös vagy! És Isten ítélete van rajtad! Ha nem térsz meg, el fogsz kárhozni! És ahogy így kiabálta az arcába, ez az ember így ment előre, és szinte tolta őt hátra. Nagyon fura látvány volt. Amíg le nem szálltak a vonatról, ahol is ez a rocker sírva fakadt, és megvallotta, hogy igaza van. Valóban szüksége van Istenre, de nem tudja, hogy hogyan találja meg. Hát ez az a pont, amikor a barátom már azt mondta, hogy ez elég. Nem tudja tartani ezt a kemény szívet magában. Felhagyott a tervével, és elfogadta Isten akaratát. A kegyelmes Istenét, aki tanítja azt, aki tanít. Ez nagyon sok mindent jól illusztrál, amikor Jónás könyvé... Nem törtem el. Nos, Jónás könyve egy gyöngyszem az Ószövetségben. Nem tudom, hogy mikor olvastátok utoljára, ajánlom, hogy majd ezután olvassátok el otthon, ha eddig nem tettétek. Jónás könyve egy missziós könyv. Egy könyv arról, hogy hogyan bánik Isten az ő küldöttjével, és arról, hogy hogyan bánik Isten az elveszettekkel. Ez a könyv Isten kegyelméről szól. És olyan módon mutatja meg nekünk, mint ahogy semmelyik más ószövetségi könyv. Ez a rövid kis könyv 4 fejezetből áll, és tele van leckével számunkra, de ebből csak egy nagyon picit tudunk ma megnézni, egy pár dolgot, egy apró részeket. Először is hoztam nektek, hogy egy picit tanítsak is, csak egy egyszerű kis képet, ami nagyon jól illusztrálja azt, hogy milyen izgalmas már első ránézésre Jónás könyve. 2 jelenetből áll, az első és a második fejezetből, és a harmadik és a negyedik fejezetből. És ez a 2 párhuzamban áll egymással, gyönyörűen. Ugyanazokat a dolgokat találjuk szinte, mind a 2-ben. Nem véletlenül. Jónás, a pogányok és a tenger, az első felvonás, a második felvonásban Jónás, a pogányok és a város. Így tudnám összefoglalni. ilyet látunk, hogy az első fejezet első versében Isten igéje szól Jónáshoz, a harmadik fejezet első versében szintén. Aztán az átadandó üzenettel találkozunk a második versben, a harmadik fejezet második versében ugyancsak ezzel. És ha így végigmegyünk, majd szívesen kiküldöm a végén, de csak meg akartam mutatni, nagyon izgalmas Jónás könyve, és nem véletlen, hogy Isten így alakította. Szóval a mai nap azt fogjuk megnézni, hogy Isten hogyan bánik Jónással, és hogyan bánik a pogányokkal, és hogy hogyan reagál mindenre Jónás, és mindenre a pogányok. Tehát, hogy Isten mit tesz, és hogyan reagálnak rá azok, akikkel azt teszi. Szóval úgy kezdődik a sztorink, hogy Isten elhívja Jónást, hogy hirdesse ezt az üzenetet, amit majd hirdet Ninivének. Ez már több szinten meglepő egyébként, és érthetetlen, ugyanis egy zsidó profétát küld el Isten egy pogány városba. Na most, csak hogy értsétek, eddig a pontig proféták csak Isten népéhez szóltak az Ószövetségben. Ilyenről még nem is hallunk eddig a pontig. Nem voltak kiküldve soha egy másik néphez. Mindig ott maradtak Izraelen belül, vagy éppen ahol jártak, de Izrael népéhez mentek, és ott nekik profétáltak. Jeremiás, Ézsaiás és Ámosz kivételével még csak nem is nagyon szóltak más népekhez, vagy profétáltak más népeknek. De itt Isten kiküld egy zsidót, egy pogány néphez. A másik dolog, ami nagyon meglepő számomra, hogy Isten a pogány Asszíria fővárosát célozza meg, és őket akarja figyelmeztetni. Na most, ha tudtok egy picit Asszíriáról valamit, akkor lehet azt tudni róla, hogy egy eléggé, tehát terrorista nemzetnek is hívták, vagy államnak, egy nagyon kegyetlen birodalom volt. Jéhu király alatt már Izrael sarcot fizetett nekik, de Jónás egész életében veszélyt jelentettek Izrael számára. Ez a nép. Majd később 722-ben leigázzák Izraelt, Asszíria, és beveszik fővárosát, Samáriát, vagyis az északi királyság fővárosát. És a negyedik fejezet első két verséből tudjuk azt, hogy Jónás pontosan tudja, hogy csak akkor küld Isten profétát a pusztulás fenyegetésével, vagy üzenetével bárhova, bárkikhez, eddig hozzájuk, hogyha van esély arra, hogy elkerüljék azt. Szóval Jónásnak nem tetszik ez. De miért? De miért adna lehetőséget Isten egy ilyen városnak, egy ilyen gonosz városnak, hogy megtapasztalja irgalmát? Miért segítené Isten Izrael ellenségét? De talán ennél is meglepőbb az, hogy kit küld ki. Jónásról azt olvassuk, hogy Jónás Amittaj fia. Ennyit olvasunk róla. Mintegy azt érezzük ebből, mintha az olvasóknak egyértelmű lenne ebből, hogy ő ki kell, hogy legyen, mintha mindenki ismerné őt. És ki is derül a kettő királyok 14-25-ben, hogy Jónás második Jeroboám király alatt szolgált. És több profétával ellentétben Jónás támogatta a királynak az agresszív katonai tevékenységeit, hogy növessze Izrael államát és a hatalmát növessze. Szóval Jónás partizán volt, egy hazafi, egy igazi hazafi. És valószínűleg így is ismerték kortársai. Egy ilyen zsidó hazafit küld Isten Asszíriába. Kemény. Valójában érthetetlen volt ez az egész küldetés. Egy izraelitának eszébe nem jutott volna ezt megtenni. Hazaárulás lett volna. Később, amikor a hajón, a viharban, a tengerészek megkérdik, hogy ki vagy te? Azt mondja Jónás, héber vagyok. Ezzel is sugalva hazafiasságát és mint elsődleges identitását. Mindnyájunknak van valami identitásunk. Elsődleges, másodlagos. De neked mi az? Krisztusban van? Oké. De vizsgáld meg a szívedet. Vizsgáld meg. Nekem az egyik legnagyobb kihívás az én életemben az, hogy jó apa akarok lenni. Magamat annak akarom tartani, és azt akarom, hogy mások is annak tartsanak engem. Ez nem rossz önmagában. A jó apa az egy jó dolog. Akkor lesz rosszá, hogyha ez a vágy válik az én végső vágyammá. Amin az én örömöm és a békességem múlik. Akkor már akadályá vált. Azt olvassuk a történetben, hogy Jónás elfut Istentől. nem bízik benne. Pontosabban valószínűleg nem Istenben bízik, vagy nem az igaz Istenben bízik. Mindannyian kételkedünk néha Isten jóságában, bölcsességében, vagy igazságosságában. Amikor betegséggel küzdünk például, munkanélküliséggel, nem találunk munkát, pedig már régóta keresünk, egy kapcsolat, vagy keresünk kapcsolat, vagy egy kapcsolat kudarcában élünk, vagy akár magánnyal küzdünk, ott van bennünk az, hogy de Isten jó, hűséges, igazságos. És ilyenkor mindig döntenünk kell. Ott van előttünk a döntés, hogy Isten tudja jobban, vagy mi tudjuk jobban. Kiben bízunk inkább? Szívünk inkább magunkat akarja választani, de ha nem találunk számunkra jónak és logikusnak tűnő okot, arra, amit Isten kér tőlünk, vagy ami éppen történik velünk, akkor általában úgy döntünk, hogy valószínűleg nincs is jó és logikus oka annak, amit Isten kér tőlünk, vagy amit éppen csinál bennünk. Szóval Jónás elfut. Elfut Istentől. Ninive helyett Társisba indul el, ami az ellenkező irányba van. Menekülése tovább fedi fel az ő szívét számunkra, és egy kicsit a miénket is. Jónás büszke volt arra, hogy izraelita, hogy hazafi. Ugye erről beszéltünk, hogy jó ember, és emiatt vak volt a saját szíve iránt. Nem tudta elképzelni, hogy az jó lehet, amit Isten akar. Ergo, lehet-e Isten jó, aki kiküldi őt? Amíg nem látjuk szívünk mélységét, saját szívünk mélységét, sötétségét, bűnét, addig nem fogjuk elkezdeni megérteni azt, hogy hogyan irgalmazhat Isten a gonoszoknak, és maradhat meg mégis jó, igazságos és hű. Vagy hogyan engedhet meg rossz dolgokat az életemben, küzdelmeket, nehézségeket, amiket nem értek, és maradhat jó, igaz és hű. Mégis. Szóval Isten, amilyen Isten, Jónás után megy. Próbálja elkapni őt, fülön csípni, próbálja tanítani őt, mint egy jó apa. Tanítani a kegyelmére. Azt olvassuk, hogy hirtelen nagy vihar csap le a tengerre. Szomorú igazság, hogy ugye az engedetlenség, amiben Jónás van, meg amiben sokszor mi vagyunk, viharokkal jár. Habár megjegyzem, nem életünk minden vihara engedetlenségünk eredménye. De igaz az, hogy nem bánhatunk másokkal, közönnyel például, őket kihasználva, vagy tiszteletlenül, gorombán, és várhatjuk azt, hogy jó kapcsolataink legyenek, nem igaz? Nem bánhatunk másokkal, vagyis magunkkal felelőtlenül, és várhatjuk azt, hogy majd jó, egészséges, érzelmileg, fizikailag egészségesek leszünk. És nem tehetjük az önző érdekeinket a közjó elé, és várhatjuk azt, hogy majd egészségesen működő társadalmat kapunk. Szóval az engedetlenségnek ára van. És Jónás engedetlenségének, tetteinek következménye azonnali. Azonnal látjuk, hogy jön egy vihar, egy heves vihar, és még a pogány tengerészek is észreveszik, hogy ez nem normális. Ez nem egy tipikus vihar, ez valami természet feletti. Hát ilyenek az élet viharai. Magunk vagy mások miatt kerüljünk is bele, tudhatjuk, hogy Isten használni fogja az életünkben. Szerintem a keresztény ember földi élet egyik legnagyobb ígérete az, és reménysége Krisztusban, hogy Isten minden nehézséget a javára fog használni. Akár olyan legyen, amit nem ő okozott, akár olyan legyen, amit ő okozott. Ez egy hatalmas nagy bátorítás. Körülbelül 6 évvel ezelőtt történt velem, hogy egy nagy fájdalmat éreztem a gyomromban, és nem mentem el egyből orvoshoz, csak másnap délután. Gondoltam, hogy majd elmúlik, hogy valami rosszat tettem. De hát eléggé a tünetek úgy alakultak, hogy vakbélgyulladás gyanú volt. Úgyhogy el is küldött az orvos kórházba azonnal, és pár óra vizsgált után már vittek is a műtőbe, mert perforált volt, mint kiderült. Szóval azt mondták, hogy egy órám, ha lehetett, hátra körülbelül. A műtét az nehezebb volt, és hosszabb, mint az átlagos, mert a felét azzal töltötték, hogy a belemet tisztítsák, mint kiderült, bocsánat a képért, de hát ez volt. És mivel a sevem még erősen gyulladt volt utána, a műtét után, ezért hosszú ideig kellett kórházba maradjak, és még egy hónapig utána minden nap seb tisztításra kellett menjek, mert nem varták össze, hanem így összenőtt gyakorlatilag egy ekkora seb. Ez egy hosszú folyamat volt. Emiatt kialakult egy hatalmas nagy sérv, amit megint meg kellett műteni úgy 2 évre rá, úgyhogy ilyen kalandokat éltem át. De emlékszem arra tisztán, amikor a kórházban voltam, és már nagyon-nagyon elegem volt, és türelmetlen voltam. És Isten odajött hozzám, megszólított, közel jött, és rámutatott olyan bűnökre az életemben ebben az időszakban, amikkel addig nem foglalkoztam, és ignoráltam. Személyes volt, és ahogy előtte megtisztítottak a fertőzéstől hosszasan, és kivágták azt, ami nem volt odavaló, úgy éreztem, hogy mintha Isten lelkileg ugyanezt tenné éppen velem. A javamra vált. Ez. Ez reménysége Krisztus minden egyes gyermekének. Isten kegyelmes a viharaink közepette is. Isten kegyelme gyengeségen és szenvedésen keresztül jött el a világba, és jött el az életünkbe. Krisztusban, Krisztus szenvedésén keresztül kapjuk meg az ő kegyelmét, és értjük meg. Ezért tud dolgozni a nehézségeinken keresztül. Sajnos kemény szívünk viszont legtöbbször csak utólag érti meg azt, hogy Isten kegyelme ott volt, és ott van. És akkor nyer talán több értelmet az a helyzet. Talán akkor közelebb kerülünk Istenhez, és új fényt, új perspektívába kerül az a vihar, amiben éppen vagyunk. És ekkor látjuk meg azt, hogy Isten ott állt velünk végig a viharban. Szóval Isten vihart küld Jónásnak. Egyik barátom mondogatta régen mindig, hogy Jónást várják a halban. Ilyen viccesen. Ugye, nagyon tökre találó. Ugyanis az történik, hogy Jónást bevetik a tengerbe. Most ugrunk egy picit, majd visszatérünk a köztes sztorikra is, mert annak is van jelentősége. De most beszéljünk arról, hogy Isten hogy bánik Jónással. Bevetik a tengerbe, Isten küld egy halat, és az lenyeli. Elég furcsa ez, mert szerintem ma hallja egy mai ember, és nagyon nehezen tudja elhinni, hogy bekapta egy hal, és túlélte 3 napig, ne viccelj már. Pedig szerintem nehezebb elhinni azt, hogy Krisztus meghalt 3 napig. A sírban volt, aztán feltámadt. De ott a párhuzam. Itt elkezd valamit megérteni Isten kegyelméből. Valamit, amit eddig talán nem értett. Úgy látjuk, hogy Isten igazságáról és kegyelméről tanítja őt a hal belsejében. Tehát folytatódik a lecke. Látjuk, hogy a hal az, hogy lenyeli Jónást, azzal megmenti a fulladástól. De még mindig börtönben van a víz mélyén. Isten szabadítása még vár rá. A szövegben nagyon érdekesen megjelenik az, hogy Jónás eddigi útja lefele tartott. Azt mondja az ige, hogy lement Jáfóba, lement a hajó aljába, és ebben az esetben már lement a hal mélyére, a hal gyomrába, a víz alá, egészen a mélybe. Mintha eddigi útja lefele vitte volna. Jónásnak torz volt az Isten képe. Amíg minden jól ment, addig szolgálta Istent, mint proféta, a kettő királyokból látjuk ezt, amíg beleillett az elképzeléseibe, előfeltételezéseibe, amit Isten kért tőle, addig engedelmes volt. De most önelégültsége léket kapott. Isten mennyire kegyelmes a prófétával, és így velünk is tanítja őt, foglalkozik vele. Végre egyedül van Istennel, és nem tud elmenekülni. Ott van a halban, bezárva Istennel, és Isten beszélni akar vele, és foglalkozni vele. Ahogy imádkozni kezdett a mélyben, mintha tanult volna valamit, mintha megértett volna valamit, 3 dologgal biztosan szembesül, amit láthatunk. A 4. versben azt olvassuk, hogy a mélységbe dobtál, a tenger közepébe is áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Jónás bevallja Istennek azt, hogy az ő szíve elveszett, az ő szíve gonosz. Kudarcra van ítélve. Ő, mint izraelita, mint proféta, be kellett vallja, meg kellett kérdőjelezze eddigi meggyőződéseit, mint Isten profétája. Látnia kellett azt, hogy méltó Isten igazságára és ítéletére. Azt mondja, a mélységbe dobtál, Istenem. Ide vagyok való. De nem csak ezt ismeri fel. A 7. versben azt olvasjuk, de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Azt mondja, hogy nem vagyok képes változtatni a szívem állapotán. Te vagy az, aki ki tudsz emelni. Te emelsz ki engem. Pedig még itt vagyok a mélyen. De ki fogsz emelni engem? Rájött, hogy nem képes semmi jó cselekedettel, semmilyen erkölcsös élettel, vagy vallásos gyakorlattal javítani a helyzetén. Ez elég nyilvánvaló volt ott a hal gyomrában. Majd az 5. és 8. versekben kétszer említi azt, hogy én már azt gondoltam, hogy eltaszítottál magadtól, és nem láthatom többé szent templomodat. Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Kétszer említi Isten szent temploma utáni vágyát. Amivel arra utal, hogy ugye tudjuk, hogy a templom az áldozati rendszer helye volt, amit Isten adott. Tudjuk azt, hogy Isten állította fel a bűnök fizetségére. És ahogy rájött arra, hogy csak Isten képes arra, hogy őt egyrészt a mélybe dobja és onnan kihúzza, kifejezi ezzel az, hogy drága az a kegyelem, amit kap. Az az ingyenes kegyelem, mégis nagyon drága. Véres áldozat nélkül nincs bocsánat. És valahol kezdi összefűzni a szálakat Jónás. Nézzük meg azt, hogy ezután, hogy megnéztük, hogyan bánt Isten Jónással, hogy hogyan reagálnak a pogányok, és hogyan reagál Jónás mindarra, amit Isten tesz. Kétszer látjuk azt, hogy Jónás találkozik pogányokkal ebben a történetben. Olyanokkal, akiknek a vallásuk és a rasszuk tekintetében teljesen mások voltak, mint ő. És nem az történik, amit várunk. És nem az történik, amit Jónás vár. Vagy amit Istentől vár. Mind a két alkalommal több hitet, alázatot és Isten félelmet találunk, és Isten magasztalását a pogányok részéről, mint Jónás részéről. Ez egy érdekes lecke számunkra. A hajóban Jónásnak eszeágában sem volt arra, hogy hirdesse Isten üzenetét. Azt olvassuk, hogy lement aludni a hajó aljába, miközben tombolt a vihar. De Isten használta az engedetlenségét arra, hogy magát megmutassa és megdicsőítse. A tengerészek megértették, hogy a vihar természete nem e világi, ezért valaki biztos felmérgesítette Istent, bárki is legyen az. De úgy nevezik az Istent, aki a tengert és a szárazföldet teremtette, mivel Jónás ilyen néven mutatja be Istent. És emiatt félelem fogja el őket. A kapitány az, aki Jónást imádságra hívja, hogy keresd az Istenedet, mert valami nem stimmel. És miután megkérdezik tőle, hogy mit cselekedjenek, hogy megszabaduljanak, ő azt mondja, hogy hát dobjatok a tengerbe. És akkor elcsendesedik a vihar. És a pogányok nem akarják ezt megtenni, a tengerészek. Először megpróbálnak kievezni a partra. És miután sikertelenek, kegyelemért és irgalomért imádkoznak Jahvéhez, az Istenhez, mielőtt Jónás bedobják a vízbe. És a tenger lecsendesedett. És azt olvassuk utána, hogy ezért az emberekben nagy félelem támadt az Úr iránt. Áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. És Jónás mindezek közepette eléggé apatikus. Átaludna a vihart, és csak amikor kérdőre vonják, hogy ki ő, és mint proféta mit tett, hogy ezt okozta, akkor vallja be, hogy hát Isten előfut. Érdekes, hogy még a pogány tengerészek sem tartják ezt jó ötletnek. Ők is kiakadnak rajta, hogy hát te Isten előfutsz, hát ez hogy lehet? Ki az, aki el tud futni Isten elől. Végül Jónás, mint egy beletörődve mondja el nekik, hogy vessék a vízbe. Jónás szíve nincs a helyén. Úgy tűnik, mintha nem érdekelte volna, hogy milyen következménye lesz engedetlenségének, és hogy azzal milyen veszélyt hoz másokra. Mi kell ahhoz, hogy az Isten profétája ide jusson? De látunk egy nagy változást Jónás életében. Amikor már Ninivében van, és bocsánat, ez nem az, és hirdeti Isten üzenetét, akkor azt mondja, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive. Ugye Isten arra hívja Jónást, hogy pusztulást és ítéletet hirdessen. És mi a reakció? A lakosság hisz Istennek. Elfogadja az üzenetet, zsákruhába bújnak, a királlyal, a vezetőkkel együtt bűnbánatot tartanak, és Istenhez kiáltanak. A történelemből tudjuk azt, hogy megtérésük nem volt maradandó. Ninive forma átformálódása. Semmi jele nincs annak, hogy az Ószövetség szerint szövetségi kapcsolatra léptek volna Istennel. Nem kezdenek áldozni, nem olvasunk arról, hogy az ábrahámi szövetség szerint körülmetélkedtek volna, vagy bármi ilyesmi. De kihirdetik azt, hogy térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ami fontos, megjegyezzük egy Asszíria szempontjából, akik eléggé kegyetlen nép voltak. Ezért ez egy nagy lépés. És itt fontos megjegyeznem, hogy Isten értékelte ezt a lépést Asszíriától. Asszíria szokatlanul erőszakos gonoszságát, a rabszolgaságot, a kínzásokat, az emberek elnyomását, az igazságtalanságot elhagyják. És emiatt Isten nem hozza rájuk a pusztulást. Micsoda irgalom! Az új szövetség korszakában mi azt hirdetjük az evangéliumot, a jó hírt, és hisszük, és azt reméljük, hogy az embereknek Isten ad hitet, hogy megtérjenek. De az nagy kérdés, hogy Jónásnak ez volt-e a feladata. Mert nem látjuk, hogy az ő tevékenysége erről szólt volna. Egy város életében a társadalmi igazságszolgáltatás helyreállítása és fejlődése egy nagyon fontos dolog volt Isten előtt. Egy lépés volt, egy fontos lépés volt egy ilyen nép szemszögéből. És Isten nem pusztította el őket. Még akkor is, ha nem olvasunk arról, hogy báványaikat elhagyták volna. Micsoda irgalom ez? Azonban, ahogy Ninive és Jónás életében is láthatjuk, nem várhatunk igazi változást, maradandó változást, ha csak nem szül újjá Isten megváltó kegyelme minket. Szóval azt olvassuk, hogy ez nagyon nem tetszett Jónásnak. Hogy reagál? Haragos lesz. Nem örült, megharagodott Istenre, egy fordítás szerint égett a szíve a haragtól. Mert irgalmat mutatott Ninivének Isten. Azt mondja, tudtam, ugye megmondtam, emiatt futottam el tőle, tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, szereteted nagy, és visszavonod még a veszedelmet is. De nem látod, hogy csak félelemből reagáltak? Hát fenyegetted őket, Isten. Nem tértek meg igazán, nem imádnak, csak nem is áldoznak. Te mégis megkegyelmezel nekik. Már ennyiért? Ennyi is elég? Hogyan bízhatnék én benned? Ha engeded, hogy ilyen gonosz tovább éljen, veszélyeztetve országunkat, hogyan lehetsz igazságos és kegyelmes egyszerre? Jónás kiment a városból, épített magának egy kis kunyhót, és várta, hogy mi történik. Várta, hogy talán Isten mégis meggondolja magát, és elpusztítja a várost. A szolgálata valószínűleg eddigi legkeményebb hallgatóságához szólt, akik pozitívan reagáltak. És Jónás reakciója összeomlik, és a halált keresi. Meg akar halni. És Isten azt kérdezi, megfedi őt, azt kérdezi, hogy Jónás, jogosan haragszol? Szerinted? A hal gyomrában, miközben imádkozik Jónás, mond valamit még a végén. Azt imádkozza, hogy akik hiába való báványokhoz, lehet, hogy kísértem. Nem, ezt már kiírtam? Jó, most jön. Nem, ez egy másik. Ezt nem írtam ki. Akik hiába való báványokhoz ragaszkodnak, elhagyják azt, aki kegyelmes hozzájuk. És a próféta nem is sejti, hogy valójában a saját szívét írja le, bár lehet, hogy másokra gondol. Akik hiába való bálványokhoz ragaszkodnak, elhagyják azt, aki kegyelmes hozzájuk. Jónásnak is volt bálványa a szívében. Önigazoltsága, ami bár csorbult itt a halban, de nem tűnt el. Egyszerre kiáltja imádsága végén, hogy az üdvösség az Úrtól jön, és mondja, itt fejezi ki azt itt, hogy én nem vagyok olyanok, mint a pogány, vagy olyan, mint a pogányok. Megértett valamit a halgyomrában Isten kegyelméből. De titkon még reménykedett, hogy Ninive nem tér meg. Nagy mértékű csalódottság lett benne amiatt, hogy Isten nem pusztította el a várost, és a szíveméjén még ezután is azt reméli, hogy talán Isten meggondolja magát. És igazából azért hozta őt ide, hogy végignézhesse, hogy mi történik. Itt megint találkozunk Jónás szívével. Látjuk, hogy nem csak teológiai problémája van Istennel, hanem érzelmi gondja is van. A halál utáni vágya megmutatja, hogy az élet iránti öröme nem Istenben és a céljaiban gyökerezik, hanem abban, hogy megkapja, amit akar, és ha nem kapja meg, akkor nincs értelme az életnek. Ezt akarom látni. Még nem értette meg Isten kegyelmét teljesen, vagy látta meg missziós szívét, vagy akár önmaga elveszettségét. És talán még én sem értem igazán. Amikor Isten nem az elvárásaidnak megfelelően cselekszik, akkor mit érzel? Amikor nem kapod meg azt, amit akarsz, vagy amire vágysz, akkor mit teszel? Olyan a szívünk, mint egy folyó, aminek nem tudjuk, hogy hol van az alja, hogy milyen mély. Amikor azt hiszük, hogy már értjük Isten kegyelmét, akkor még mélyebbre kell menjünk. Megyünk, eresszük le azt az ónt, és még nem ér le az aljára. És azt hiszük, hogy na, már most itt az alja, de még mindig nincs ott az alja. Hol van az én szívemnek a feneke? Az igazi mélysége. Amíg nem érünk le az aljára, ahol a kőzet van, addig nem értjük. De mi is az a kőzet? Én azt gondolom, hogy az a kőzet, ami annak a mondatnak a végén helyezkedik el, ami úgy kezdődik, hogy engedelmeskedem neked, Isten, ha. Mi a feltétel? Hogy kérdezek mást? Kik a niniveiek a te életedben? Kik azok, akiknek soha nem akarnál beszélni Istenről? Vagy akikről nem tudod, vagy nem akarod elhinni, hogy megérdemlik az evangéliumot, vagy akár megtérhetnek? Egy szülő? Egy testvér? Egy gyermek? Egy régi barát? Akár egy másik nép? Esetleg egy ideutazó vagy átutazó migráns? Kik azok, akik evangéliummal való elérése fölé helyezed? A biztonságod? A jó híred? Az elfogadtatásod? A kényelmed, az ideológiád, vagy a politikai nézeted. És emiatt nem osztod meg az evangéliumot valakivel. Van egy nagyon jó hírünk Jónással kapcsolatban. Példát mutat nekünk abban is, hogy átformálódásunk Isten kegyelme által egy folyamat, ami lépésekből áll. És belelátunk egy picit Jónás életébe, és hogy Isten hogyan bánt vele, de nem látjuk a végét. Egy kérdéssel van vége az egésznek. Mint egy ilyen, nem tudom, néz valaki egy sorozatot, és akkor a sorozat végén valami olyan történik, ami arra vársz, hogy de most mi lesz a következő jelenet, mi lesz a következő részben. Ezt direkt csinálják a filmesek, de itt is Isten, mint valamit akar, hogy reagáljunk, hogy gondolkozzunk. Azt látjuk, hogy Isten ismeri a szívünket, és mégis szeret minket. Isten ismerte Jónás szívét, és mégis szereti, és foglalkozott vele. Isten irántunk való szeretete, hosszú tűrése és jósága nem múlik el. Honnan is tudhatnánk ezt a történetet, Jónás könyvét, ha nem mondta volna el nekünk valaki, aki hajlandó volt beszélni erről a sok-sok rossz mélységről, amit Jónás átélt. Én hiszem, hogy ez Jónás volt maga, aki aztán később megértette, és rájött, és megtért, és leírt, hogy figyeljetek, ilyen voltam. Ezt éltem meg az Isten előtt. De hál' Istennek most már nem. Én hiszem, hogy Jónás megváltozott. Megismerte Istent igazán, és átadta neki az életét. A történet végén azt látjuk, hogy Isten egy ricinus bokrot növeszt Jónásnak, hogy árnyékot adjon a melegben. Végre Jónás levertségében azt hiszi, hogy valami jól megy, valami jó történik, jól alakul. De másnap elhal a féreg miatt. Jónás haragos lett, és megint csak a halált kívánja, azt mondja, hogy elég volt. Ne, nekem minden összejön. Komolyan. És ekkor Isten megszólítja a prófétát megint, és azt mondja, hogy jogosan haragszol a bokor miatt? Szánod azt, amiért nem fáradtál? Amelyet nem te neveltél? Isten szavai szánalommal teliek, és személyes hangvételűek, amikor azt mondja, a szíved hozzánőtt ehhez a kis bokorhoz. Amikor elhalt, sírtál felette. Jónás, én nem a bokrot felett sírok. Én az emberek felett sírok, az ő helyzetük, állapotuk felett. Te miért nem sírsz a sorsuk miatt? És ahogy Jónást ott hagyjuk, hogy nézi ezt a várost, nézzünk mi is meg egy másik várost, vagyis valakit, aki egy város néz. Testvérem Krisztusban, hagyj bátorítsalak Jeremiás szavaival. Itt Izrael népéhez szól Jeremiás, és ezt olvassuk. Így szól a seregek ura, Izrael istene, valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjatok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket. És imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Amikor Babilónia Izrael népét fogságba viszi, nem költöztek be a városba. A városon kívül telepedett le a nép. Mert nem akarták beszennyezni magukat, nem akartak közösséget vállalni a várossal. Azokkal a pogányokkal, akik, mint ahogy Jónásnak Asszíria, itt Babilónia ellenség volt. De Isten azt mondja, hogy ne tegyétek ezt. Menjetek be a városba. Telepedjetek le. Fáradozzatok a város jólétén, szeressétek a várost, az elveszett embereket. Foglalkozzatok velük, imádkozzatok értük. Az új szövetségben számunkra ma ez azt jelenti, hogy mint Jónás, és mint ebben az esetben hiszem Izrael, kiküldöttek vagyunk mindnyájan. Isten elküld minket oda, ahol éppen vagyunk, hogy azok felé hirdessük az evangéliumot, akik körülöttünk vannak. És minimum, nem csak azok felé. Azt mondja, hogy szeressük a város, szeressük az embereket. Hirdessük az evangéliumot minden embernek. De ha esetleg úgy vagy még itt, mint az, aki még talán nem adta át a szívét Krisztusnak, hagyd mondjak egy szót neked, egy pár szót neked. Nem egy kommentátor észrevette azt, hogy Jónás a könyv első jelenetében, első két fejezetében pontosan úgy viselkedik, mint a tékozló fiú abban a történetben, aki ott hagyja az apját, elmegy és nem engedelmeskedik, a saját életét akarja élni, és lázad. Viszont a második jelenetben, a könyv második felében meg úgy viselkedik, mint az otthon maradt fiú, aki nem hagyta el az apját. De tudjuk a történetben, hogy mindkét fiúnak a szíve távol volt Istentől. Az egyik nyílt lázadásban élt, a másik pedig otthoni engedelmességben, de ugyanúgy nem engedelmesen az atyának, nem ismerte igazán az atyát, és lázadt ellene. Melyik Jónás vagy te, vagy melyik testvér vagy te, ezt kérdezném tőled. Van, aki közülünk azzal küzd, és nyilvánvaló számára, hogy ő nyílt lázadásban él Isten előtt, és nem hisz benne. Lehet, hogy ilyen a szíved. De lehet, hogy olyan a szíved, mint az otthon maradt testvéri, aki azt mondja, hogy hát én itt maradok, én jó vagyok. Én jól viselkedem, jól cselekszek, mindent megteszek, amiről tudom, hogy meg kell tegyem. Vallásos vagyok. Jól viselkedem. De közben a szívem távol van Istentől. Hogy hívjalak arra, hogy ma gondold át, hogy mi az, amire Isten hív téged. Gondold át Jónás történetét, ezt az üzenetet. Gondold át azt, hogy Isten kegyelme téged is hív és szólít. Krisztusban új utat kaptunk. Szabad utat Istenhez. Az ő halála, feltámadása nem csak a bűneink bocsánatára, hanem az új életre is elegendő számunkra. Arra hívlak, hogy gondoljuk át, hogy mi az, amire hív minket Isten ma. Isten kész megbocsátani nekünk, Isten kész tanítani minket ma, és életet adni mindnyájunknak, ha mi akarjuk, és elfogadjuk. Köszönöm. Hajtsuk meg a fejünket imádságra, és csendesedjünk el egy percre. Drága Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy Jónásban példát állítasz elénk. Példát állítasz egy olyan életről, aki téged hirdet, de a szíve mégis távol van tőled, de aztán megismer téged. Uram, példát állítasz, és bemutatod magadat, hogy milyen kegyelmes Isten vagy, milyen irgalmas Isten vagy. A te hosszú tűrésed, a te szereteted az elveszettek irányt, és te szereteted Jónás iránt mind arra tanít minket, hogy tekintsünk fel rád, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy nincs egy kicsit bennünk Jónás. Uram, én megvallom azt, hogy sokszor nem találom azt a szeretetet magamban, az emberek iránt, ami benned van, és amire te vágysz. És szükségem van arra, hogy taníts engem a te szeretetedről. Taníts engem arról, hogy hogyan közeledjek mások felé a te evangéliumoddal. Kérlek, hogy taníts engem a te kegyelmedre. Taníts, hogy mélyebben megértsük mindnyájan, hogy mit jelent a te szerető kegyelmed, a te igazságod, a te jóságodat és a te hűséged. Uram, köszönjük, hogy tanulhattunk tőled ma. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Kérjük, hogy használd ezt az életünkben, Jézus nevében. Amen.
Az Úr, hálával néki áldozunk, míg minden nép majd áldja szüntelen a fiú. Krisztus Úr, mi indulunk, a jó hír szól, hit magja hull, élet fakad, még látja minden nép a fiú. Thank you.
kereszten kiáltották, hogy feszítsd meg, csak csendben tűr, míg minden bűnt elvet a fiú. A halált legyőzte már, szabaddá tett, üdvösség vár, béke ön, még ő adhat nekünk a fiú. Jézus az Úr nevére mind tédre húr, az egész földön minden nemzet üdvössége a fiú. Vezesse az életem, Krisztusért éljek, s halljak meg, keresztemet vigyem és fővessem a fiú. Még egyszer, vezesse az életem, vezesse az életem, Krisztusért éljek, s halljak meg, keresztemet vigyem és fővessem a fiú. Az Úr nevére mind tédre húr, az egész földön minden nemzet üdvössége a fiú. Jézus az Úr, Jézus az Úr nevére mind tédre húr, az egész földön minden nemzet. Foglaljatok helyet.
Néhány hirdetést osztanánk meg, és azért hívtam Kálmán, mert az elsőt ő fogja mondani.
Igen, egy gyors hirdetést akarok mondani. Egy lehetőségről szeretnék beszélni pár szóban. Ugye a féknél dolgozom, a fiatalok az élet küszöbénél, felnőttek között, inkább családok között, de felnőttek között, meg fiatal felnőttek között, és elindítottunk egy ilyen kis nyári projektet egy hete, amiben lehet még csatlakozni. Ez egy lehetőség arra, hogy azoknak, akik körülötted vannak, ismerősök, barátok, azokat elhívhasd, vagyis elvihesd az evangéliumhoz, és ahhoz, hogy találkozzanak Istennel. És ezt egy oly módon tesszük meg, hogy csináltunk egy online kérdőívet, amit ki fogok rakni a Facebook csoportra, amit el lehet küldeni bárkinek, anonim, nem kell nevet megadni hozzá, felmérés kicsit így a digitális élettel kapcsolatban. Amikor kitölti valaki, akkor nem csak, hogy kitöltötte, és mi kapunk ebből tök jó hasznos adatokat, hanem kap egy meghívást két dologra. Az első dolog az az, ami már elindult egy hete, ez egy ilyen digitális bőjt. Amit, ha elolvastok, arról szól, hogy ilyen 60, 30 és 0 percet töltsünk három héten át, az első héten 60, aztán 30, aztán 0, az interneten személyes dolgokkal, ami nem munkához kapcsolódik, vagy ugye munkában kell foglalkozunk vele, akkor kell foglalkozunk vele, de a telefonunkon, meg ilyesmi. És hogy ezt az időt másra használjuk, és arra vannak javaslatok, hogy hogyan tudjuk eltölteni. A második dolog, amire felhívást kapnak, hogy a három hét végén, július 24-én, 3-án, ezt is ki fogom majd rakni, lesz itt a montásban egy esemény, ami arról szól, hogy akik részt akarnak ezen menni, eljönnek, és végig mehetnek kicsit a négy termen, mint egyfajta tárlaton, ahol minden teremben találkoznak egy aspektusával annak, akik ők maguk. Érzelmi, fizikai, lelki, mentális én, ilyesmi lehet mondani, vagy ilyesmi módon tudom leírni, és szakemberekkel beszélgethetnek, kérdőket, teszteket tölthetnek ki magukról, és egy picit beleáshatnak abba, hogy kik ők. És a cél az az, hogy az utolsó szobában a világnézetekkel kapcsolatban lesz ugyanígy beszélgetés, és ott felfedezhetik a saját világnézetüket, és találkozhatnak az evangéliummal. Ez egy ilyen személyes út mindenkinek, ha valakinek van, tehát a kihívásom az, hogyha van 3-4-5 ismerősöd, hívd meg 5 embert. vagy hozzá magaddal, vagy ilyesmi. Ez egy jó lehetőség arra, hogy egy ilyen személyes módon át megismeressék az emberek Istent. Jó? Úgyhogy köszi. Kirakok mindent a Facebook csoportra.
Várj, vissza. És még egy érdekessége van a mai napnak, hogy Kálmán akkor még nem tudta, mikor a Robi felkérte erre a mai napra, hogy épp a születésnapján fog prédikálni. Tehát ma van a születésnapja, és azt szeretném javasolni, hogy énekeljük el neki az Ároni áldást. Áldjon meg téged,
áldjon az Úr, őrizzen téged, őrizzen ő. Orcáját mennyekből fordítsa le rád, atyád, könyörüljön rajtad, könyörüljön rajtad, adjon békességet.
Köszönöm.
Köszönöm, áldjon. Akkor hirdetések. Tehát már hirdettük korábban, hogy a Jason és a Taran Lucky Telken szerveznek angol tábort. Jelentkezni legkésőbb július 15-ig lehet. Látjátok, 13 éves kor az alsó korhatár. És ha még valaki szeretne, akkor itt van a Jason és a Taran, aki esetleg nem tudná. Mosolygós, aki mindig mosolyog. És náluk lehet jelentkezni. A tábornak a díja 55 000 forint. Van egy alapítvány, aki esetleg tud támogatást adni annak, akinek sok ez a pénz, és azt mondja, hogy 5000 forint előleget kell befizetni, ezt is a Taran és a Jason meg tudja mondani, hogy hogyan kell befizetni. Tehát nagyon tudjuk ajánlani, én pont a múltkor véletlenül Cserkeszőrbe vittem haza a nagymamánkat, és bekanyarodtunk Lucky Telek felé, és bementünk ebbe a táborhelyre, amit sose láttam. Nagyon klassz hely. Van strand, jó nagy park, tehát aki gondolja, hogy van olyan korú gyerek, szerintem itt főleg a gyerekek, tinédzserek, ifis korosztály, de felnőttek is mehetnek, ajánljuk a figyelmetekbe, mert biztosan nagyon jó lesz, főképp azért, mert a Jason és a Taran szervezi. Szintén ifisek, ifis korosztály, már hirdetjük jó régóta, hogy az ifi tábor az a július utolsó hetében lesz a Velencei tónál. Erre is lehet jelentkezni. Aki még szeretne, én most itt vagyok, nálam lehet jelentkezni, és itt is az a mondás van, mint ami minden egyes ilyen táborunknál, hogy az ár maga nehogy visszariasszon bárkit. Tehát, hogyha valakinek támogatásra van szüksége, jelezze. Nagyon áldott volt a tavalyi ifi tábor is, meg a tavaly előtti is, tehát biztosan nagyon jó lesz az idei is. Vajtáról már nincsen PPT? Kérdezem a Gábor Dórit. Azért, mert már nem lehet jelentkezni, már kész, lezárult. Tehát akkor a Vajta az over, ugye az jövő hét végén még itt vagyunk, és aztán utána kezdődik 15-től. Tehát aki jelentkezett, az mindenképpen jöjjön a Vajtai táborba. És akkor kérném majd azt, hogy az elején a Zoli, ha jól tudom, egyedül pakolta be a termet, vagy nem tudom, segítette valaki neki, vagy Leventével. És a végén pedig segítsünk, fiúk, akik itt vagyunk, hogy gyorsan rendezzük át, ne kettőjüknek kelljen ezt elvégezni. És mindig két ige marad a végére. Az egyik az az adakozásról szól. Voltam korábban olyan gyülekezetben, ahol az emberek egy része azt hitte, hogy a lelkészt az állam fizeti, és az államtól kapunk pénzt arra, hogy a gyülekezet működjön. Tehát miután már nagyon régen oda járt, mondjuk ez a valaki ebbe a gyülekezetbe. És ugye ez igazából ma még a nagyegyházaknál sem így van. Tehát mondjuk egy vidéki református gyülekezetben, vagy egy katolikusban is, ha csak nem egy nagyon pici törpe gyülekezet, amire van egy állami támogatás, de egyébként a gyülekezetek tartják el saját magukat, abból a pénzből, amit a gyülekezeti tagok összeadnak, abból tudjuk ezt az missziót, amit itt Kálmán most elmondott, majd amire még felhívlak benneteket, elvégezni. Tehát minden, amink van, ha abból visszaadunk valamit, mindent Istentől kaptunk, azzal az ő ügyét szolgáljuk itt a Földön. És erre van Pálnak hoztunk Páltól egy idézetet, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Tehát, ha tehetjük, mindenki a tehetsége szerint és a lehetőségei szerint adakozzon Istennek a munkájának a támogatására. Kint van egy kék doboz, az szolgál erre a célra. És mielőtt felolvasnám az áldást, csak csatlakoznék Kálmához, kicsit lefordítva mai nyelvre azt, amit ő elmondott. Ti vagytok a Jónások, tehát kérlek benneteket, 40, 50, 60 Jónás, akik itt ültök, hogy menjetek Budapestre, és hirdessétek az embereknek ne az ítéletet egyelőre, és ne a kárhozatot, hanem azt, hogy térjenek meg Istenhez. Ez a mi dolgunk, tehát mindenki, amikor most hazamegyünk, menjünk és keressük az alkalmat, hogy hogyan tudjuk elmondani a körülöttünk élőknek, aki persze nem budapesti, az elmondhatja Budakeszin is, vagy Biatorbágyon, vagy bárhol máshol, de hogy menjünk és hirdessük Istennek az evangéliumát, azt a jó hírt, hogy ő dolgozik értünk és vár bennünket, mindenkit vár, hogy a végén velünk együtt ünnepelhessen a mennyországban. És akkor erre a hétre egy áldást olvasnék nektek az Efézusiakhoz írt páli levélből. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Isten áldjon benneteket ezen a héten.